Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Vinkó Józsefet, újságírót, publicistát, a Magyar Konyha magazin főszerkesztőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy eljött hozzánk és elfogadta a meghívásunkat. Megjelent a Magyar Konyha összevont július-augusztusi nyári száma mellékleteként a balatoni gasztro kalauz, mégpedig immár ötödik alkalommal. Mondhatjuk tehát, hogy most már egy sorozatról van szó, egy rendszeres nyári kiadványáról a Magyar Konyhának.
Igen, és azt is mondhatjuk, hogy egy dokumentumról akaratlanul is, mert 2013 és 2017 óta akarva akaratlanul egy fejlődést tükröz ez az öt kötet. Én magam is most lepődtem meg így egymás mellé téve. Ugye nagyon jó pofa, mert az első 170 hely.
És természetesen... Jóval vékonyabb volt.
Hát egyrészt, másrészt igen megengedőek voltunk, hogy találjunk 170 helyet, de ha megnézed a címlapot, ugye a klisé, a nádas, a Balaton, természetesen egy fogas, természetesen citrom éppen nincs a szájában, kovászos uborka, és ugye még egy rozéfröccs. Tehát innen jutottunk el a grafikai címlapokig. Tehát az ízlés alakulása a Balatonon borzalmasan tetten érhető.
Na majd erről beszélünk meg, erről az öt évről, meg talán egy kicsit még vissza tudunk menni az előző évtizedekre is a Balatonnál, de én azt olvastam a kiadvány bevezetőjében, hogy nem valamilyen étterem kalauzról van jelen esetben szó, bár végül is tesztelték az egyes helyeket, hanem inkább egyfajta kulináris útikönyv. De hát, hogyha ugye visszagondolunk arra, akkor annak idején ugye az utazás és a minőségi helyek felkeresése, hát ez ennek jegyében indult el a Michelin kalauz is annak idején.
Hát a Michelin kalauz 1900-as évek elején indult, tudod jól, hogy úgy indult, hogy töltőhelyek, meg a nagyon vékony volt a gumikidurrant, és ezért a Michelin felsorolta, hogy hol vannak szervizek, hol lehet a gumikat
cserélni. És aztán, hogy hol vannak olyan helyek, ahol hát érdemes
betérni. Ebből fakadt, igen, a szállodák először,
aztán az éttermek. De hogyha azt mondjuk, hogy ez is egyfajta útikönyv, ez is hozzátársít az utazáshoz bizonyos helyeket, amiket ajánlatos felkeresni.
Nem is az a neve, hogy 360 étterem, hanem az a neve, hogy 360 hely. Tehát itt a strandbüfé, a kikötői étterem, a fröccsterasz, a romkocsma, a pék, a cukrász, a sajtgyárosok, a manufaktúrák, tehát mindenki, akinek a gasztronómiához köze van. Még a löszpincék is benne vannak, pedig az csak egy, vagy az ivókút ugye Füreden, ezek inkább kulináris érdekességek. Tehát 360 olyan hely, azaz majdnem minden napra egy, amit gasztronómiai szempontból érdemes felkeresni. Most a dologban az a döbbenete, hogy ha valaki felhív azzal, hogy evett XY helyen, és nem is volt olyan jó a krumpli saláta, akkor nekem összeszorul a gyomrom, és teljesen pánikban sem esek, mint hogyha én volnék a felelős azért, hogy aznap mit tudom, nem tettek madársalátát, vagy megfelelő, vagy nem kifli krumpliból csináltak. Tehát olyan mélyen átélem, annyira, hogy bele is írtuk most a könyv végébe, hogy itt van egy e-mail cím, sőt, több e-mail cím is, ha valami kimaradt, ha valahol csalódtak, írják meg, és megpróbáljuk napra készen, ugye jövőre újra elkészíteni, mert a hitelesség és a becsületesség nem, eszem ágában nincs minősíteni a helyeket. Nem vagyok én tanár, aki körmöst üssek a gyerek kezére. Nem, itt a választás. Aki bekerül, azért valamilyen garanciát vállalunk. Persze, hogy ott voltunk. De nem csak ott voltunk, ez nem olyan, mint a Michelin tesztevők, hogy titokba beülnek, és akkor a végén felfedik magukat. A fenét. Csukás Pista elmondta, hogy az ő környékén, ahol él, mi a legjobb. Ambrus Lajos írta Somlóhegyet, mert neki ott van birtoka, és ő tudja pontosan. Tehát abszolút helyi erők, a söptei pincészet, ő hova jár, Jásdi. Mindenki, ugye volt egy bizonyos alapunk, ez a 300 valahány cím, természetesen lehet tájékozódni egyéb kiadványokból is, de a legdöntőbb ez a bizonyos életérzés, a hely hangulata, hogy te hova jársz, és mi az, amit tényleg szeretsz, és mi az, amiért hajlandó volnál 10, 20, 25 kilométert kerülni. És így alakult ki ez a névsor. Ebben a névsorban tényleg 7 régió van, tehát körbe megyünk a Balatonon, azért 7, eddig 6 volt, mert bevettük a Somlóegyet, ugye hát szegény Somló az mindig mindenhol egy ilyen mellőzött kiadvány volt, elsősorban persze ott is a borászok híresek, de már van 2-3 olyan hely, ahol azt merem mondani, hogy üljetek be, akár egy család, bárki, lehet ebédelni vagy vacsorázni. 7 régió, 360 hely, és legalább 10-15 fajta stílus. Az étteremtől mondtam az imént a strandbüféig, de még olyan helyek is vannak, fagylaltozók, cukrászdák, pékek, kulináris boltok, ahol minőség van.
Talán kicsit erőltetetten én az imént megpróbáltam behozni a képbe a Michelin kalauzt, amiről ugye azt szokták mondani, hogy az mindenképpen felemel és elejt. Most ennél a hasonlatnál maradva azért ez a balatoni gasztrokalauz is felemelhet és elejthet, akár kicsiben is, mert nyilván, hogy az ajánlott helyekre azért akárhogy is ráirányítja a figyelmet.
A Christian Mio-nak, a Gomio még mindig élő 90 éves alapítójának volt egy zseniális mondata, pont egy ilyen kérdésre. Azt mondta, hogy egy nagyon komoly sajtó, gasztronómiai sajtókritikával, vagy akár egy rádió, lelkes rádiókritikával, New York Times vezércikkére gondoljunk, meg lehet tölteni egy éttermet. De ha az nem jó, akkor az 2-3 hét múlva ki fog ürülni. Viszont kiüríteni egy éttermet egy pocskondiázó kritikával nem lehet. Mert annak az maximum meg lehet sérteni a tulajdonos, de halálosra. Mert annak a helynek megvan a törzs közönsége, ahhoz legalább 8-10-12 héten keresztül tartó kampányt kéne folytatni, hogy én kiürítsek egy helyet. Most ilyen értelemben a felelősség ugye itt van, semmiképp nem hasonlítható a Michelinhez. Ezt újságírók csinálták, nem volt Michelin. A Michelin tesztevőknek vagy inspektoroknak alapfeltétel, hogy 10 évig szakácsként dolgozott. Tehát az alapfeltétel. Inkognitóban mennek, többször elmennek egy helyre. Ezt újságírók csinálták, de a bemutatóra oda is...
Jókat enni szerető újságírók.
Becsületes emberek, tehát itt mindenki fizetett, senki nem tudta, hogy kik ezek az újságírók. Hát egy átlag újságírót miért ismerne meg egy vendéglős? Engem persze megismer, de valójában ez lényegtelen. Én inkább csak a kontroll szerepét játszottam. Inkább a toplistákban számít ez, amit mondasz. Tehát magában a 370 helyben semmiképp nem Michelin, ezek korrekt ajánlatok. A toplistákat, amiket készítettünk, ott ugye kénytelenek voltunk valami fajta sorrendet készíteni, mert már rég rájöttünk, hogy teljesen mindegy, hogy nem akarunk sorrendet, csak ABC-be felsoroljuk. Aki az első helyen van, azt a többiek úgy fogják minősíteni, hogy miért ő az első, és miért én vagyok a tizedik. Ezért megpróbáltunk felállítani egy listát. Ugye az északi parton ez a kővirág, például az éttermek közül, a déli parton pedig a kis tücsök. Ezzel azt az örök vitát, hogy északi part meg déli part, ugyanígy a borászoknál is, ugye északi és déli borászok, egy kicsit átvágtuk ezt a gordiuszi csomót, mert nem kell többet egymáshoz hasonlítgatni őket. Ugyanis az északi
part...
De van
part, egyébként azért különbség az északi óriási part meg a déli különbség part között gasztronómia tekintetében?
Mindenféle szempontból óriási különbség van. Ha te Siófokot összevetett Balatonfüreddel, akkor... Az egyik az egy elnézést természetesen a Siófokaktól, én magam is ott szoktam nyaralni, egy szociál képe még sajnos létezik, bármennyire is igyekszenek. Balatonfüred pedig hát egy monarchia végi, elegáns,
nagy,
így van, tehát nem akartam ugye ezeket a minősítő szavakat használni, teljesen más a flairje, ez egy nagyon jó szó a flair, és aztán ott van mögötte tölteléknek a Káli medence, ott van a Tihany balatonfüredi rész, tehát az északi part, gondoljunk csak a borászokra, tehát sokkal több színű, sokkal többfajta dolgot kínál, sokkal romantikusabb. A Káli medence, ugye nem véletlenül hívják a Káptalantóti piacon Káliforniának.
Ez a Lilium kert piac.
Hát így van. Ez egy
messzeföldön híres.
Ez egy életérzés. Tehát gyakorlatilag Magyar Provence-nak, Magyar Toszkánának nevezik. Ide járnak a B-bírók, ugye először ez volt a Pestről leköltözött értelmiségnek, aki bement, a neve. Most már Gyütmentnek is nevezik, mert már megkülönböztetik az őslakók, a 10-20 éve ott lévő B-bírókat, akik bevásárol, és a legfrissebb gyűjtmenteket. De ezek az emberek elég kimenni valóban az általad említett Káptalantóti piacra, vasárnap délőttönként, ez már rég is rég nem a vásárlásról szó. Hát ezek olyanok, mint az Agora. Közösségi találkozó. A turisztikai
látványosság is egyébként.
Hát de döntően beszélgetés, barátkozás, ismerkedés, kóstolgatás. És az egész északi parton, ha elmegy az ember egy jászdi borteraszra, vagy elmegy a Sümegi pincészetbe, vagy beül a Pálfihoz, ott a boron kívül és a jó falatokon kívül egy hangulatot kínálnak, egy ambianszot, egy a bicik, például betettük most először a bicikliző helyeket, tehát azokat a helyeket, ahol a bringások találnak kerékbisztró, meg négykerék, mit tudom én, guruljon az élet, meg ehhez hasonló nevük van.
Azért került be, mert ebből is egyre több van a Balatonban? Nem csak, hogy egyre most kezdenek van, ezek éledezni?
Egyre nagyobb igény van. Tehát vannak, akik kerékpárral körbejárják a Balatont. Vannak, akik vitorlással mennek. Tehát őnekik a mozgásuk teljesen más, mint aki autóval utazik. És az igényszint is egy kicsit más. Ez nem vacakabbat jelent, ez egyszerűbb ételeket jelent. Tehát a strandbifék. Ugye megszüntettük a lángosokat, meg a halsütőket. Ezen annyi vita volt, hogy, és pont szerencsére 2 évvel ezelőtt megjelentek a strandbüfék. Ugye hát gasztrojegyet vezettek be, képzeld el, a Fővárosi strandon gasztrojegy van. Mert ugye a strand területén működik, és hát az önkormányzat szeretett volna, nem tudta mindenkit ellenőrizni, hogy most csak eszik, vagy fürdik is. Ezért kitalálták a gasztrojegyet, és aki igazolja a végén a számlával, hogy ült, az visszakap 500 forintot.
Ezek már ugye azok a bizonyos új hullámos strandbüfék. Hát tehát abszolút. Itt már ne keressük a infralámpa alatt melegedő hegfilét, meg a zsírban tocsogó lángost, hanem itt valami egészen hát
nem,
más
hogy,
van.
Ne keressük,
hanem
ki is üznének bennünket, mint az úr a paradicsomból Ádámot és Évát. Tudnék, ezek a helyek pont azért jöttek létre, hogy a nyitás napján 4 napos fáradt olaj, amiben ugye hol a csirkesül, hol a hegsül. A heg, amiről még ma is, ezt már szégyellem elmondani, de ugye még ma is akad ember, aki azt gondolja, hogy tipikusan balatoni hal. És akkor meg szoktam kérdezni, hogy és láttad már valaha a fejét? Borzasztóan ronda feje van, ez a Merlusius nevű hal. Egyébként képzeld el, hogy nekem egyszer a fejet felszolgált a bíró Lajos, és itt a pofája az nagyon élvezetesen eltő. De mi, amit eszünk, az a farok előtti rész. A középső részt azt Nyugat-Európában eszik. Tehát még ráadásul mi a heknek, még csak nem is a közepét, hanem a legvégét. És ugye ez már réges-rég argentin és chilei hek.
Na de most az a lényeg éppen, és ez a gasztrokolauszból is kiderült, hogy egyre több ilyen, nem csak az új hullámos strandbüfékbe, hanem a balatonparti büfékbe jönnek vissza a balatoni halak, a klasszikus balatoni halak, amiket az elmúlt évtizedekben száműztek a Balatonpartról.
Hát ebbe most beletrafáltál, mert ez egy őrületes nagy fájdalom, ugye ez a bizonyos halászat megszüntetése, horgászat, a horgászok esetleges egyeduralma, rapsistól már nem veszünk halat, most ezt megpróbálja nagyon életszerűen, most megpróbálja az élet úgy korrigálni, hogy egyre több balatoni hal származik halastavakból, akvakultúrákból.
És ezek ott vannak a Balaton környékén egyébként?
Hát igen, egy olyan 30-50 ságvártól kezdve, renget Tapolcán, ugye, most már lehet Kecsegét, legutóbb
például... Az azért nem szomorú, hogy mondjuk a csopaki vendéglő teraszán ülve én nem ehetek egy valóban a Balatonból kifogott halat?
Hát ez ilyen pontban megoldatlan, ezen kell majd dolgozni, de eleve a hal, mint magyar gasztronómiai helyzet, borzasztóan lezüllött. Ezt sajnos ki kell mondanom. Ha te fölcsapod Bornemisza Anna szakácskönyvét, vagy akár a szakácstudományt, egyik a 17., a másik a 16. század, akkor 160 féle hal van. Tehát még egy keszeget vagy egy kárászt meg lehet szerezni. De te a Balatonon külsüllőt, angolnát, ami egykor szégyenletes hal volt, combót vagy ilyen halat nem tudsz enni. A magyar meg sem eszi a kecsegét. Hát a magyar halfogyasztás ugye Japánban 300 kg per év minimum, Magyarországon körülbelül 1,7 kg, most az ilyen különböző halakkal, konzervekkel együtt sem éri el a 3 kg-ot. Tehát katasztrofálisan nem halevő nemzet a magyar. Ugye azt szokták gúnyosan mondani a vendéglősök, majd ha lesz tengerünk, halevő nemzet leszünk. De hát ez nem ezen múlik. A balatoni halak készítésmódja is megszűnt. Fölcsapsz egy jókait, és akkor füredi baligány. A baligány az egy halétel volt, amit másfajta halak darált, kevert húsával tömtek. Vagy ott van például a sneci kérdése. Hát a sneci Olaszországban és Spanyolországban az egyik leggusztusosabb étel. Magyarországon egyszer tudtam snecit enni a Balaton mellett, kivéve amikor magam pecáztam, a Söptei pincészetben egy vödör snecit. Ezt olajban, kicsit körömolúval kicsit kipucolod, utána olajba kirántod, és fejestől farkastól megeszed. Egy fantasztikus étel, és ez egy apró hal. Tudod, miért hívták a németek Katzenfischnek? Mert a macskáknak dobták oda. Tehát ez selejt hal. Ebből például lehetne egészen különleges fogásokat készíteni. De ugyanígy nem vált be sajnos a busa sem. Hiába próbáltuk meg füstölni. És ehhez meg kell változtatni a kínálatot. Ezt egyébként csinálják, és bizonyos strandbüféken ugye most már lehet kapni nyurgapontyot füstölve, és ezt teszik bele a zsemlébe. Ez azért egészen más étel, mint a tipikus hús előre úgynevezett selejt húsból készített, eleve fagyasztóba lefagyasztott girosz vagy egyebek.
Itt a beszélgetés elején már szóba került az, hogy ugye ez az ötödik kiadványa a balatoni gasztrokalauznak, és az elsőben, ugye ez 2013-ban volt, egyébként ez a kötet is itt van, éppen beszéltünk is a címlapjáról, hogy mennyiben alakult ez át, és hogy mennyivel vékonyabb volt ez a kötet, hiszen akkor csak 170 hely vagy 170 cím szerepelt ebben, idén már 360-ról beszélhetünk, tehát több mint kétszerese lett az ajánlható helyeknek a száma. Hát tulajdonképpen eddig is már arról beszéltünk, de azért úgy összességében, ha rátekintünk erre az elmúlt 4-5 esztendőre, akkor ez alatt is nagyon sok minden változott a balatoni gasztronómia területén. Aztán majd szeretném, hogy egy kicsit visszatekintenénk akár a 80-as, 90-es évekkel összevet, hogy ahhoz képest mennyi minden változott.
Hát a 80-as, 90-es évek a Balaton régi nyarakon.
Talán a 70-es évek volt. Most hadd mondjak el én is egy személyes történetet, én arra emlékszem, a 70-es években én nagyon sokat nyaraltam a Balatonnál, nagymamáméknak ott volt nyaralójuk, aminek a hátsó szegletét német turistáknak adták ki rendszeresen, és emlékszem, hogy a Karl-Marx-Stadtból érkezett német család, amikor meghallotta azt, hogy Kőröshegy és Birkacsárda, akkor valósággal könyvbe lábadt a szemük. Na most például ezek a csárdák is, vagy ez a csárda gasztronómia is, mintha visszaszorulna a Balatonparttól.
Hát az úgynevezett becsali csárdák, ezeknek tudod, puszta, piroska, paprika, általában ilyen nevük volt, általában 200 étel szerepelt az étlapon, na most egy kezdő ingyenc tudja, hogy egy étlapon, ami mondjuk bőrbe van kötve, és 200 étel szerepel, ott vajon hány étel a friss? Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy itt minden a fagyasztóban.
De bocsáss meg, azért én még mindig azt tapasztalom, hogy a legtöbb honfitársunk szemében az a jó étterem, ahol minél vastagabb az étlap, és minél nagyobbak az adagok. Azért ez egy szempont még mindig.
Én az adagok nagyságát tekintve nem vitatkozom veled. Az étlap vastagságát illetően már igen. Nagyon-nagyon divat lett a napi menü, a napi heti menü ajánlat, a fekete táblák,
hát a tábla,
krétával.
Pontosan. És azért azon, az a tisztességes, amikor egy tábla van, és nincs is étlap.
Hát de azon nem fér el 10-12 ételnél több. Tehát azért ezt most már átlag turista is tudja, hogy annyiszor mondtuk már, hogy a 200 oldalas étlap az gyanús. Ugyanez a borkínálat esetében is. Tehát ahol a déli parton déli borok, az északi parton északi borok, te a magától, a gazdától, a pincegazdától, évjáratok, rizlingek, ezeket azért már tudják az emberek. Hát nézd meg, mekkora divat lett a fröccs. Hát ha pár évvel ezelőtt te azt mondtad volna egy átlag balatoni vendéglősnek, most nem feltétlenül a kőművesből átképzelt pincérre gondolok, hanem egy vendéglősnek, hogy vice házmester rendel és a fordítottja. Ugye az a házmester, 3/2, 2/3, akkor valószínűleg ledermett volna. Ma erről szó nincsen. Ma nagyon-nagyon jó reduktív borokat, nagyon-nagyon jó szóda. Hát régen pillepalack volt. a citromot beletett a gyanútlan pincé, ma ilyen nincs. Ma rengeteg helyen van szikvíz, rengeteg helyen van szóda, és divat lett a rozéfröccs, és 20-30 fajta fröccsöt rendelnek, ugye hangulatunk szerint. Hát ezt tudod, hogy Krúdi mindig mondta, hogy rövid út vagy hosszú út. Ha rövid út, akkor több a bor, kevesebb a szikvíz. Ha hosszú út, akkor több a szikvíz, kevesebb a bor. Az eredmény mindig ugyanaz, volt egy természetes kedves berúgás, de az út ugye tovább tartott. Rengeteg minden fejlődött. Én azt gondolom, hogy ma már kimerem mondani, hogy némi odafigyeléssel, koncentrációval, tájékozódással a Balatonon is meg lehet tanálni azt az igényes gasztronómiát, amit Budapesten egyre inkább. Tehát Budapest hatott a Balaton térségre. Mm. És rengeteg csalódott ember, akinek a nagyvárosi élet nem jött be, aki ebből a napi stresszes küzdelemből ki akar szállni, és leköltözött valahova, és ráteszi az életét, akár arra, hogy sajtot, kecskesajt, kecskéket tenyészt, akár arra, hogy angusmarhát, akár arra, hogy csicsókát, hihetetlen dolgok történnek.
Hát, befőkkeket. Akár éttermet nyit, mert én azt láttam, és tulajdonképpen ez igazolást nyert, amikor átlapoztam a balatoni gasztrokalauzt is, hogy van a Balatonnak egy olyasfajta vonzereje is, hogy Budapestről mennek le jó nevű séfek, és nyitnak ott helyeket. Más nem mondjak, például ott van ugye Takács Lajos, az Olimpia egykori legendás séfje, aki először Tihany mellett Sajkodon nyitott egy igen remek éttermet, aztán most Balatonfüreden van egy ugyancsak ajánlott, a gasztrokalauzban ajánlott étterme. Vagy például most legutóbb az Onyxnak egy fiatal séfje nyitott Szigligeten éttermet, és ez annyira friss, hogy még nem is lehet benne ebbe a gasztrokalauzba, mert az elmúlt hetekben nyílt ez az étterem. Tehát van a Balatonnak egy ilyenfajta vonzereje is?
Hát hogyne? Ugye először beletettünk egy piktogramot, hogy hol lehet szállást kapni. Most belegtettünk, szerencsére, hála Istennek, ez is egy óriási fejlődés, egy másik piktogramot, ahol az egész évben nyitva tartó helyeket jelöljük. Régen azért nem mentek le jelentős séfek, mert 3 hónap vagy 2 hónap volt a szezon, és utána előtte meg mögötte beilleszkedik. Ez annyiból változott, hogy egy kicsit kitolódott a szezon, eleinte megjelent ez a jégkorcsolyázás, ez a tél is, és most egyre többen bevállalják, hogy egész évben nyitva tartanak. Ugye összekombinálódott 3 dolog. A borászat, a szállás, az igényesebb gasztronómia, esetleg több helyet nyitnak tulajdonosok, több lábon állnak. Hát ugye a Chianti tulajdonosának van a Sparhelt Balatonfüreden, van a Baricska csárda, de még nem fejeztük be ezt a csárda dolgot. Ez egy nagyon érdekes kérdés volt, a Becsali csárda. Én egy időben azzal szórakoztam, képzeld el, hogy gyűjtöttem az elképesztő balatoni étlapokat, és ezeken a csárdákban különböző német és angol nyelvű ételeket lehetett találni. Tudod az erőlevest, hogy fordították? Power soup. Ami körülbelül úgy néz ki, mintha azt mondanád, hogy lóerőleves. Mi volt a fogolypecsenye, korrektül, németül korrektül úgy hangzik, hogy réphún, neve a balatoni étlapon? Gefangene Braten, ami körülbelül egy német anyanyelvűnek annyit jelentett, hogy a fogoly, akit, mint Dózsa Györgyöt, megsütöttek a vason. A kanszer az daganatos betegséget jelent, tehát hiába a körivel, meg bármivel kínálom, van egészen döbbenetes élmény egy brit állampolgárnak, mert nem egészen érte, hogy kerül ide.
Koromból, hogy ezek a német turisták lelkesen mentek ezekre a helyekre. Mégis lehet, hogy azért, mert a drezdai vagy a Karl-Marx-stadti konyha az még szegény.
Igen, de hát azért nagyon régi időket idézel. Tehát
ez a 70-es évek.
De most azért akkor legyünk őszinték, az már majdnem egy fél évszázad. Tehát azért ez a gasztronómiában őrületesen nagy idő, és őrületesen nagy fejlődés.
Hát azért tegyük hozzá, szerintem azért volt egy tetszhalott időszak azért, ami a gasztrokádárizmus évei, az azért úgy eltartotta a 80-as évek közepéig, végéig.
Persze, meg volt annak a varázsa, akkor voltunk fiatalok. Emlékszel, ilyen nagy dunsztos üvegekben érett a kovászos uborka, ugye a később kibontották a kínai lángos porzacskót, ugye azok akkor voltak azok a lángosok, amik ropogtak, de amikor meg akartad felezni, akkor belülről kiesett a por. Ugye a hekről már beszéltünk, a fáradt olajról, és Hát azokat, azt az időszakot kiegészítették szerencsésen, ugye a hurkák, kolbászok, szerintem a kovászos uborka, a hurka kolbász, ezek voltak azok az ételek, amiket a német turisták szerettek. Tehát feltehetően, és hát az a hangulat, hát az semmi, ez nem hasonlító hangulat, ami mondjuk a vízparton található. Hát ez, ilyen nincs. Hát egy tó, amelyiknek percenként változik a színe, és a vize lágy, most szerencsére nagyon jó minőségű, ugye tegnap fürödtem, tehát igazán első kézből bizonyíthatom. Most 526 vitorlás elindult. Tudod, az milyen látvány volt? Tehát a Balatonnak rengeteg varázsa van. És ezeket, ha összeadod, ugye mindig azt mondták, hogy azt mondta Paul Bocuse, hogy az igényes gasztronómiához három dolog kell. Kitűnő alapanyag. Egy séf, aki tud fűszerezni. És egy igényes vendég. Semmit nem ér az egész, ha a vendég megeszi a Tesco kenyeret, a morzsáló, borzasztó kenyeret, lenyeli, tilápiaként megeszi, a balatoni fogásként megeszi a tilápiát, tehát nem vágja a pincér fejéhez. Most, ha kialakul egy igényszint, és ugye én azt mondom, hogy szegény Csapody Balázsnak a kis tücsökbe, hogy a kovászos uborka levesed nem eléggé jól van leütve. Akkor ez már azt jelenti, hogy én eljutottam egy bizonyos szintre, én megkövetelem még a hőfokát is a kovászos uborka. Annak idén nem ülünk, te beszélsz arról a korszakról, volt kovászos, hideg kovászos uborka leves. Hát eszünkbe se jutott.
Ja, hát ez szerintem egyébként is a jobbára most is a kis tücsök specialitása.
Igen, de utánozzák sokan.
Vinkó József, a Magyar Konyha magazin főszerkesztője a vendégünk ma itt az arénában. Hír összefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést továbbra is a balatoni gasztrokalauzról.